Nagyon örültem a gyerekeknek, és nagyon szerettem őket, és jó volt, hogy voltak, de hát persze ez azért ez egy időzített bomba volt, hát lehetett tudni, hogy ez előbb-utóbb ki fog pattani, vagy pedig hát annyira boldogtalan leszek, hogy az meg olyan szomorúvá válna, mert van olyan, aki bezárja magát tulajdonképp lelkileg, és bezápul, de akkor meg az ember óhatatlanul a környezetén veri le a keserűségét.
Ezt senki nem mondta. Miért fontos néha leülni a földre? Mit lehet tenni, ha a szerelmet nem kaphatjuk meg a házasságban? Hogyan egyeztethető össze az egyéni boldogság a családdal? Kinek a felelőssége, hogy úgy éljünk, ahogy szeretnénk? Ezt senki nem mondta. Az anyaságban megtanultam, hogy a dolgok általában nem úgy történnek, ahogy elképzeltük. A változás folyamatos, és jó, ha ebben a kalandban biztonságban tudjuk a számunkra fontos értékeket, gyerekeink és családunk jövőjét. Az Ezt senki nem mondta sorozat főtámogatója, az Alfa Biztosító. A változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Ez a vers régóta kísér hétköznapi küzdelmeimben, és már a teljesen új értelmet is kapott. Szülésem előtt Nádasdi Ádám volt az utolsó, akivel nyilvánosan beszélgettem, érdeklődését, kérdéseit, megnyugtató bíztatásait magammal vittem a változásba. Most új oldalát ismerhetem meg, az apát, az elvált férfit, a nagypapát, a költőt, aki szerint, ha úgy hozza az élet, akkor verset a konyhapulton vagy játék közben is lehet írni. Ezt senki nem mondta. Ott Anna vagyok, vendégem Nádasdi Ádám nyelvész, költő, műfordító. Ő mégis a legjobban azt szereti, ha tanárként mutatják be.
Szia Ádám, nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Szívesen jöttem. Tessék, parancsolj.
Ahogy készülgettem most az utóbbi napokra erre a beszélgetésre, találtam egy interjút veled, ahol a partnered azt kérdezte tőled, vagy úgy kezdte el a kérdést, hogy amikor te az édesapáddal és az édesanyáddal sétáltál az utcán. A kérdés úgy folytatódott, hogy zavart-e téged gyermekként, hogy őket felismerik, hogy híres emberek. De te rögtön inkább a kérdés első felére reagáltál, hogy ritka volt, amikor te az édesapáddal sétáltál csak úgy az utcán.
Igen.
Mert hogy nagyon sokat dolgozott, és...
Hát az is igaz, hogy sokat dolgozott. Parancsolj, hogy fejezd be.
De nem is volt nyelve, ugye így mondtad, hogy nem is volt nyelve ahhoz, hogy egy kisgyerekkel bánjon, foglalkozzon, időt töltsön.
Azt gondolta, hogy ez a nők feladata. Nagyon hagyományos férfi volt ebben az értelemben. Dolgozott, termelte a pénzt, amiből minket igazán szépen ellátott, de soha a konyhába ki nem ment, soha a tűzhelyelő oda nem állt. Ha nem volt, aki enni adjon neki, hát akkor lement az étterembe, tehát az nem fordult elő. Szerintem még egy vajas kenyeret se kent meg, valahogy ez nem volt az ő dolga. És ugyanígy a gyerekkel kapcsolatban is, igen, igen. Az asztalnál beszélgettünk, mikor hát ott voltunk többen, de négy szem közt nagyon ritkán. Olaszországban egyszer emlékszem, előfordult egy nyáron, amikor ő dolgozott, ő operarendező volt, és a Veronai arénában rendezett egy Carment, és én is ott voltam, hát ott lebzseltem, mint gyerek, de anyámnak valamiért el kellett mennie, és ott hagyott minket kettesbe. És arra máig emlékszem, és akkor hát étterembe étkeztünk, és ott voltunk egy vagy két napig apámmal. De nem, ilyen értelemben, ilyen, hogy mondjam, ilyen négy szem közti, vagy ilyen meghitt hát beszélgetés nem történt. Meg én elég késő gyerek voltam, 43 éves volt ő, amikor én megszülettem.
De az édesanyád is dolgozott. Ő is hordta haza a pénzt, hogyha visszautalhatok, hát erre a kifejezésre.
Énekesnő volt, igen.
Opera énekesnő volt, és ő is rengeteget színpadon volt. Annyi lenne csak a kérdésem, hogy viszont amikor ő hazament, akkor ő mondjuk kiment a konyhába?
Vagy? Ő kiment a konyhába, szeretett főzni, jól főzött. Neki volt, hogy mondjam, egy ilyen polgári múltja. Ő férnél volt előzőleg, más valakinél. És akkor, mint fiatal úriasszony kezdte az életét, megtanult főzni, lett két fia az első férjétől, és továbbra is nagy élvezettel főzött. Volt olyan szakácskönyve, egy füzet, amiben kézzel voltak beleírva receptek, azokat néha elővette. Igen, igen, csak hétvégén volt erre ideje.
És amikor nem tudom, hogy melyik az az életkor, amikor az ember úgy elgondolkodik a családjával, vagy a szüleivel való kapcsolaton, de benned volt hiány, vagy neked ez volt a természetes nyelved, te ezt kaptad, te így nőttél fel, és nem tudtad, hogy másképp is lehet.
Igen, ezt kaptam, és így nőttem föl. Láttam, hogy másképp is lehet. Voltak nagyszülők, azok nagyon, hogy mondjam, hát barátságos és közeli és jószívű természetűek voltak. Anyámnak a szülei azok a szomszédban laktak, tehát mi állandóan ott lebzseltünk, és ők látták el tulajdonképp azt a funkciót, ami a szülői funkciónak ez az emberibb vagy szeretetteljesebb oldala.
Most olvastam a Hordtam az Írhámat című könyvedet, amiben több írás is van erről az időszakról, vagy ezekről a kapcsolatokról. És akkor rátérnék arra, ami miatt én ide hívtalak téged, hogy nekem segíts, hogy elnavigáljak abban az élethelyzetben, amiben én most vagyok, hogy benned mikor tudatosult az, hogy a szülőszerep az egy szerep, amit igazából egy mintaként kap az ember, és formálhatja ezt. Szóval amikor mondjuk te apává váltál, én azt gondolom, hogy ebből a folyamatban nem kihagyható az, hogy az apád meg az anyád gyereke vagy mindeközben, hogy te is valakinek az apja lettél. Szóval, hogy az benned mikor tudatosult, hogy nem ezt kell tovább vinni, hanem van beleszólásod, és alakíthatod azt, hogy te milyen édesapja leszel a saját gyermekeidnek?
Ez jó kérdés, már a megszületésük előtt tulajdonképpen, mert nagyon más életstílust vállaltunk az akkori feleségemmel, Zsuzsával. Hogy is fogalmazzak neked? Talán egy apróságot mondok, mi gyakran a földre leültünk lakáson belül, kívül is egyébként, de lakáson belül, tehát elmentünk látogatóba valakikhez, mondjuk így, hogy buliba, vagy hát csak úgy oda mentünk barátokhoz, és teljesen természetes volt, hogy a földön ültünk, és ott úgy beszélgettünk. A szüleim soha nem ültek volna le a földre, ezt el nem lehetett képzelni. Vagyis egy sokkal sallangmentesebb, természetesebb viselkedésmódot gondoltam elsajátítani, és amikor jöttek a gyerekek, én leültem közéjük, vagy hát az elsővel még vele, aztán a másodikkal, mind a kettővel, két lányom született, a földre, és vidáman mászkáltam négykézláb a gyerekszobába, és ők a hátamon ugráltak. Én szerettem ezt, és a gyerekeket szerettem, jól kijöttem velük, most is egyébként. Tegnap voltam az egyik lányoméknál, akik kiköltöztek Szokolyára. Az a Dunakanyar van mondjuk így nagyjából egy falu, és ott egy szép nagy házat vettek, melyet most átalakítanak, és ezért őrületes felforulás van, és mint az árvíz károsultak, egy szobában vannak összeszorulva, és az egyik gyerek 4 éves, és a másik gyerek 1 éves. És hát ez a legszörnyűbb korszak, egy pillanatra nincs nyugalom, mert vagy az egyik, vagy a másik. Nagyon egészséges, energikus gyerekek nem nyafognak, de akkor enni kér, akkor inni kér, akkor fáj neki, akkor beverte, akkor elvette, akkor adja vissza, akkor ez. És hát miközben úgy próbáltunk ottan beszélgetni, a lányomnak azért látszott, hogy a fél figyelme ugye nyilván a gyerekeken van, mert ugye nincs gyerekszoba most, és ezért felnőtt holmik is vannak, amikre vigyázni kell, hogy a metszőolló megántom. És virslis rántottát adott ebédre, melyből kifelejtette a virsli. És én úgy néztem, hogy annyira apróra vágta, de hát nem akartam szóvá tenni. Majd egyszer csak miután megettük, észrevette a virslit, megsütötte, és aztán elgondolkozott a gyerekekre, nézett, és azt mondta, hogy hát ő most kezd engem tisztelni azért, hogy nekem is volt 2 gyerekem, és hogy én ezt hogy bírtam. És hát úgy elmosolyodtam, hát mondom, Istenem, ki lehet bírni. És erre azt mondta, és a bosszú gondolata az nem merült fel benne? Mondom, nem, de az tényleg érdekes, hogy a természet valahogy gondoskodik arról, hogy ezt az egyébként tényleg hát nehezen tűrhető helyzetet, ami, hogy mondjam, ha a szomszédok csinálnának ilyen ricsajt, az ember már rég a rendőrséget kihívta volna. És akkor azt mondta a Vilma, a lányom, hogy milyen érdekes, hogy a szülés is valahogyan hasonló, hogy az ugyan nagyon fájdalmas, meg nagyon megerőltető, de nem úgy gondolnak vissza a nők erre, hogy bosszút kellene állni a gyereken, és tényleg én is észrevettem, hát felnőtt asszony ismerőseim, hogy mondjam, egy bütyök műtétről többet panaszkodnak, mint a szüléseikről. Holott azt gondolná az ember férfi fejjel, hogy az egy mekkora megrázkódtatás. Azt mondta Vilma, hogy egyrészt lehet, hogy valami hormonális oka van, hogy a természet erről gondoskodik, és valami jótékony bódulatot vagy bolondságot bocsát rá. A másik, hát nyilván az öröm, hogy megszületett a gyerek, hát az mindent überol, és akkor már annak fényében most kit érdekel, hogy mi történt. De ez tényleg érdekes, hogy ugye, hogy mondja a Biblia, hogy fájdalommal szülöd meg gyermekeidet, és persze, de nem tartozik a nagy fájdalmak igen. közé valahogy, nem epikus.
Igen. Talán azért is, nem? Mert hogy az véges, hogy úgy persze kinek mennyi ideig tart, de hogy
ez is igaz.
Ez az első pár időszak, év, ki tudja, és olyan beláthatatlan, hogy egyszer majd változik, és folyamatosan könnyebb, és másképp nehéz, igen. de hogyan annak úgy vége lesz, ki fogunk jönni arról a szülőszobáról, ez egészen biztos.
Igen, 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 és a gyerekek is felnőnek igen, természetesen. Igen. Ez igaz, igen. Tehát van perspektívája, miközben bizony némely betegségeknek nincsen, igen. és az nyomasztó. Igen. Ez igaz.
Szóval azt mondod, hogy tudatosan változtattál azon, ahogyan te a gyerekekhez álltál.
Igen, igen, vagyis egyáltalán az emberek.
Az emberek.
Ez, valahogy mondom, a szüleim nagyon tartózkodóak voltak, nagyon régi módúak voltak. Olyan nem volt, hogy hozzánk csak úgy valaki bejött volna, hanem előre megbeszélt vendégség volt, és akkor természetesen volt. Vacsora, vagy uzsonna, vagy büfé, vagy mit tudom én. Mi meg hát spontánabbul akartunk élni, és éltük is. Most nem akarom azt mondani, hogy hippik voltunk, mert ez így persze túlzás, nagyon is polgáriak voltunk mi az igazi hippik szemével, de mégis. És a gyerekeket is ilyen formában neveltük. Sokkal többet voltak velünk, mindenhova cipeltük. Úgy éreztük, hogy az nem egy olyan tehertétel. Egyébként észrevettük azt, amit például én nem tudtam ilyen világosan, hogy a gyerek egyáltalán nem bánja, ha körülötte zaj van, és forgás van, és nyüzsgés van, és mit tudom. Sőt, a gyerek riadt attól, hogyha őt egy csöndes szobába becsukják, mert nem érti, hogy mi van, hanem a legjobb egy tömött vasúti kocsiban, na, ott tud igazán nyugodtan elaludni a gyerek, össze-vissza kiabál mindenki.
Igen. Igen. Képzeld el, Ádám, ezt lehet, hogy már mondtam neked, akkor beszélgettünk utoljára, amikor én már talán 7-8 hónapos várandós nagyon, voltam.
Igen, igen.
Már nagyon nagy volt a pocakom, hogy hogy képzeld el, hogy az én egyik legkedvesebb versem az egyik te versed, a Maradni-maradni, amit én nagyon sokat olvastam, és azt éreztem, hogy ez konkrétan hát egészen biztos, hogy rólam írt.
Ez így van, így van. Egyébként, igen.
és hát egészen más élethelyzetekben olvastam ezt, és egészen más élethelyzetekre éreztem azt, hogy ez végtelenül igaz, és értem, amit írsz, vagy érzel. És most, hogy tudtam, hogy jössz, újra elővettem a versét, és elolvastam ezt a verset, és azt éreztem, hogy ez az én anyaságomra, vagy az anyává válásomra teljes mértékben illik. Szóval, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy milyen most másfél évvel a szülés után anyává válni, vagy hogy megérkezett-e már ez az identitás, vagy hogy érzem magam ebben az új szerepben, akkor azt mondanám, hogy na, ezt a verset tudnám idézni. És én most szeretném, hogy elhangozzon ez a vers. Én olvassam fel, vagy te?
Légy szíves,
jó. Maradni, maradni. Az átzuhanás, az megterhelő. Ilyenek. Az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés. Amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak. A vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek. Amikor maradok, az jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ha nincs. De átzuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom, mélyebb gödörbe leásni. magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorászni. Átzuhanni, az fáj. A változás szűk száján átcsúszni, az horzsolás. Hát ez maga a születés, nem Ádám? Igazából ez az utolsó két sor.
Hát igen.
Az átzuhanás, a horzsolás, a szűk száján átcsúszni.
Igen. Gondolom, a csecsemő is azt gondolja, hogy miért nem maradhattam én ott bent. Hát az olyan jó volt, ugye, abban a langyos vízbe.
Igen. Szóval, hogy valószínűleg nem erről született, erről az emlékről, vagy...
Nem, erre így már nem emlékeztem.
De hogy ez egészen pontos, mert hogy, ahogy már említettem, talán ez személyiség kérdése, de amíg az ember a legelején nagyon fizikai feladatai vannak a gyerekkel, hogy ellássa, hogy etesse, tisztába tegye, elaltassa. Addig, ahogy én most azt érzem, hogy egy kicsit így szabadulok, vagy hogy lesz friss levegő, vagy szabad levegő, most jön a kérdés, hogy Jézusom, és én mit kezdek ezzel? Hát ki vagyok én?
A szoptatásnak vége.
A szoptatásnak vége, levált. Így már tudunk kicsit több időt is távol lenni egymástól, de jó az nekem. Úgy, amikor ott vagyok, akkor nagyon vágyom rá. Ha elmegyek, nem. És csak erre szeretnék rákérdezni, hogyha emlékszel még, Ádám, hogy amikor egy ilyen új identitás születik, vagy ez az új szerep, pszichésen, nem a hétköznapok szintjén, hogy ez neked milyen volt, milyen élmény volt, amikor te apává váltál?
Hát én nagyon szerettem, hát azért megterhelő volt, hát dolgozni is kellett. Mind a ketten angolt tanítottunk, Zsuzsa a svédet is tanított, tudott svédül, és hát fordítottunk, mit tudom én, közben próbáltuk az élni az életünket, de hát nagyon, nagyon jó volt, meg hát jó volt figyelni a gyerekeket, elgondolkodni, ne felejtsd el, hogy nyelvész vagyok, tehát azért még azt is figyeltem, hogy ők mit mondanak, meg hogyan. Az fura volt, mikor az óvónéni azt mondta, hogy apuka leesett a nem tudom micsoda, ugye? Hát igen, hogy ez kritikus, akkor nézem, hogy kinek mondja ezt. Ja, hogy én vagyok az apuka, bocsánatot kérem. Igen. Fiatal is voltam, tehát én 24 voltam, mikor az első gyerek megszületett, 27, mikor a második. És akkor az óvodában például volt szülői értekezlet, azért meglepetve vettem észre, hogy az apák többsége idősebb nálam. Hát igen, igen. Könnyebb állítólag, ha az ember fiatalabb, mert az ember talán hajlékonyabb. Nem tudom, ez is... alkat kérdése. A Vilma lányom későn ment férjhez, és a gyereket, ő már majdnem 50 éves, és hát a gyerekek későn jöttek, de jó tanárnő, tehát hozzá van szokva, jól bírja a gyűrődést, és hogy a visítozás az egyik fülénbe, a másikon ki. Volt, hogy elvesztettem a türelmemet, ha erre gondolsz, hát igen, volt, hogy kimutattam a haragomat, nem tudom, nem éreztem, hogy mindig fegyelmezni kéne magamat. Hát lássa az a gyerek, hogy ember vagyok én is. Hát, hogy akármit nem lehet. Hát nem a gondozó vagyok én, akinek mindig, de még a gondozó se. Az is ember. Szóval,
amikor írtam neked e-mailt, hogy szeretnék veled beszélgetni, akkor mondtad, hogy örömmel, de hogy azért ez már nagyon rég volt. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mennyire rég volt, akkor mi volt. Most, hogy az anyukámmal nagyon sokat beszélgetek, hogy látja az unokáját, nyilván folyamatosan előjön, hogy ő mit, hogyan csinált velem, mennyire másképp csinált bizonyos dolgokat, mennyire más volt a korszellem, ahogy amit diktált, vagy amihez igazodni lehetett. És hogyha jól számolom, akkor amikor megszülettek a te gyerekeid, akkor valóban leginkább nyelvészként, egyetemi tanárként, talán fordítóként, szóval nem versekkel töltötted a napjaidat otthon. És...
Sőt, akkor gimnáziumi tanár voltam. Pár évig, aztán az egyetemen tanársegéd, igen.
Szóval el kellett menned otthonról, ez csak igen. Azért így navigálok itt az időben, hogy nem az történt, hogy te egy szobában otthon kellett, hogy dolgozzál, hanem elmentél. De mennyire volt természetes az, hogy te mondjuk kiveszed a részed ebből, amennyire tudod?
Nagyon, nagyon. Ebben megállapodtunk Zsuzsával már eleve is, hogy én is. Szóval, hogy együtt csinálunk mindent, és... sétáltattam is a gyerekeket, meg pelenkáztam is, meg mostam, meg igen, igen, igen. De ezt szívesen is vállaltam, és ő is akkor tudott, úgy volt, azt hiszem, hogy egyik nap ő ment el hazúról és tanított, akkor én voltam az ügyeletes, hogy uh-huh. így mondjam, másik nap fordítva. Aztán lett óvoda. Bölcsődében nem adtuk a gyerekeket, nem volt erre szükség, de óvodában uh-huh. nagyon is, és akkor hát persze oda kellett vinni, hozni, és az is így egyik nap, uh-huh. másik nap. Csináltam én mindent. Anyámtól örököltem például azt a szokást, hogy a gyereket pórázon lehet vezetni. Olyan kis kantár van ráadva.
Ez most újra divat.
Így van, de akkor azért nem, még volt is otthon ilyen, és anyám azt mondta, hogy ez nagyon jó, mondta ő, mert a gyereknek, ha kézenfogva vezeted, akkor állandóan számára nagyon magasra kell fölnyújtani a karját, és az fárasztó. Így meg nem, hanem hát hadd menjen, mint a kutya a póráz, ugye, kicsit ide, kicsit oda. És valóban, és megszóltak, képzeld el, akkor még olyan világ volt, hogy az emberek így beleszóltak. Mint ahogy abba is, hogy miért ilyen hosszú haja van valakinek, meg mit tudom, már férfinek. És akkor megszóltak, hogy hogy vezeti már azt a gyereket. Tudom én, nem mondom, hogy törődjön a magad.
Képzeld, még most is megszólják az anyákat ezért akár, vagy meg mindenért természetesen. Igen. Ugyanez az interjú, amiből a legelején idéztem, ebben hangzik el ez a kérdés, hogy miért olyan későn kezdtél verseket írni. És nagyon érdekes választ adtál. Két része van a válasznak. Az egyik, azt mondod, hogy a melegségen miatt, mert hogy őszintén szerettél volna írni, és őszintén viszont te szerelmes típus voltál, és férfiakat szerettél.
Igen.
Erre majd később, hogyha szerintem térjünk ki, mert nagyon-nagyon érdekel, de a második része a válasznak az az volt, hogy azért, mert az édesapád még élt, és te nem akartad, hogy az édesapád olvassa a verseidet.
Valóban.
És én nagyon sokat gondolkodom mindig, amikor írókkal találkozom, hogy Jézusom, az, amikor megjelenik egy könyv, az mekkora bátorságot igényel, hogy az ember éveket tölt otthon az íróasztalánál egy művel, mindegy, hogy az mennyire személyes, de az egy munka, az egy nagyon nagy munka, és akkor utána kikerül és oda kerül az olvasókhoz, és akkor ők ezt így megítélik, vagy valamit mond. A kritika is ugyanúgy, de hogy az olvasók.
Igen.
És olyan érdekes, hogy azt mondod, hogy persze, nyugodtan bárki olvassa, de azért az édesapám mégsem, mert nem vagyunk olyan viszonyban. Hogy milyen viszonyt feltételez ez, vagy miért őt hangsúlyoztad ki? Az jutott eszembe, mert többször elmondtad, hogy ő kritikus volt, te nagyon tisztelted őt, és értett is ehhez, szóval, hogy azért szakmailag?
Igen. Nem kívántam hát előtte feltárulkozni, és ez az lett volna. Tehát ilyen magánügyekről nem volt szokás beszélni otthon, és hát nehéz ennél okosabbat mondani. Uh-huh. Nem akartam volna, hát, hogy ő nagyon kiváló, nagy ember volt, és tényleg jó véleményt alkotott mindenről, de hát, hogy az én szívembe, hogy így uh-huh. mondjam, belelásson, azt nem akart, ő se forszírozta soha, hát akkor gondoltam, jó van. És így valóban talán egy-két helyen folyóiratban ilyesmi megjelent, de kötettel nem akartam, hiszen az nyilvánvaló lett volna, hogy neki adni kell belőle, hát úgy is megtudta volna, hogy van ilyesmi. Okay. És lehet, hogy nagy büszkeséggel vettem volna, de én ezt nem akartam vizsgálni, ezt a kérdést. Helyette mentem, voltak idős barátaim, akikhez mentem, és akikkel mindegy láttam, osztattam. Volt egy kollégám, idősebb nálam, G.R. István, maga a költő, műfordító, például ő biztatott és bírált, és ilyen értelemben hát segített, de talán jobb is volt, hogy ez nem családon belül történt.
És akkor erről eszembe jutott, hogy ahhoz milyen érzések fűznek, amikor mondjuk a lányaid olvassák a verseidet?
Hát nem nagyon szoktunk erről beszélni. Hát ők nyilván olvassák, és nyilván van véleményük, de hát e fölött úgy szemérmesen elsiklunk, mert hát most én nem tudom, hogy nekik mi a véleményük, hogy egy-két megjegyzésükből arra következtetek, hogy tetszik nekik, amit írok. De más belül persze hát olyan az emberi természet, hogy most ha nem tetszik, hát azért akkor nem fognak nekem fanyalogni, vagy hát annyira csak nem rossz, hogy azt mondják, hogy papa az Istenért, hát hagyd már abban. Nyilván nem. Úgyhogy ez nem a családnak az asztalára tartozik. Én mindig adok a lányaimnak tisztelet példányt, vagy szóval hát ajándék példányt, ha megjelenik verses kötetem, vagy akár ilyen mondjuk személyesebb anyag, mint a Hordtam az Irhámat könyv. Jó, az persze nem ilyen intim, azért nem én vagyok, hanem csak az általam látott dolgok vannak leírva. Mindig adok, és hát ők mindig megköszönik, de nem szoktak visszajelezni, de mondom, ez nem is erre van kitalálva a mi viszonyunk. Nem tudom, ezt azért a szüleimtől is örököltem, hogy magánügyekről nem volt szó otthon.
Ez nagyon érdekes, mert közben pedig azt érzem, hogy a verseid nagyon személyesek ugyanakkor, szóval valószínűleg oda van becsatornázva az érzések világa.
Hát oda meg a barátaim, mindig nagyon, nagyon szerettem barátkozni, és nagyon intim barátságaim voltak. Most nem a szerelemről beszélek, hanem tényleg barátságokról, fiúkkal és lányokkal is. Az ott azért ez megvolt. Szóval ilyen éjszakában nyúló beszélgetések.
De akkor most segíts itt az idővonalban, hogy akkor már írtál verset, amikor a lányokkal még együtt, szóval hogy még kisebbek voltak a lányok? Hogy
hát igen. Ugye aztán én ugye próbálkoztam házassággal, de hát aztán az fölbomlott, mert nem volt nekem való, és kiléptem belőle. Olyan 6 év után körülbelül. A gyerekek ekkor kicsik voltak, de én visszajártam, heti menetrend volt, mint amin mondjuk így, hogy kedden és pénteken, visszamentem, és ott is aludtam őnáluk, hogy Zsuzsána kimenője lehessen, és akkor másnap reggel én keltettem a gyerekeket, adtam reggelit, és vittem az óvodába, akkor már óvodások. Akkor eltűntem, és akkor 3 nap múlva a menetrend szerint ismét jöttem. És ekkor igen, kezdtem a verseket írni valahogy, igen. Mert akkor már úgy, talán éppen azért, mert szóval, hogy amíg a Zsuzsa férje voltam, addig nem akartam volna ilyesmit publikálni. De hát ha már nem voltam, akkor most már nem vagyok.
Nagyon kíváncsi vagyok ugye a technikai részletekre, hogy egy kisgyerek mellett hogyan lehet alkotni. Hogy én arra gondolok...
A vers azért könnyebb. Hát a verset féltérden is le lehet firkantani, komolyan mondom, vagy a konyhapultra oda lehet tenni a papírt, miközben rázod a rázókeveréket, ránézel és egy szót kiavítasz. Tényleg, tehát regényt nem lehetne így írni. Esszékötetet, nem lehetne így írni, drámát se nagyon. Azért a versek más, és hát volt úgy egyébként, hogy úgy éreztem, hogy ide még egy sor kell, és akkor bezárkoztam a WC-be, és ott hagyjanak békén, és békén hagytak, és akkor pótoltam azt a sort. De hát azért az lehet, megérted, mert miközben az óvodába rángattam a gyerekeket, gondolkoztam sorokon, mindig volt nálam papír és ceruza, gyorsan előkaptam, lefirkantottam. Igen.
Ezt senki nem mondta. Mindannyiunkat érhetnek váratlan helyzetek, mint például ez a rövid szünet, amiben megköszönjük az Alfa biztosítónak, hogy támogatja a sorozat elkészülését és a család biztonságát.
Most már kétszer is szóba került, és akkor rátérnék erre a házasság felbomlására, vagy hogy olyan érdekes, mert mondtam barátaimnak, hogy veled fogok beszélgetni a szülővé válós podcastemben, amikor még nem volt címe. És érdekes, mert ők azt mondták, hogy de hát az Ádám nem meleg, mert ez volt az utóbbi években talán a hangosabb. Vagy hogy ezt tudják, azt nem, hogy van 2 felnőtt lányod valószínűleg. Igen. És azon... gondolkodtam, hogy az, amikor önmagamat vállalom, az egy nagyon nagy ajándék lehet a gyerekemnek, hogy én én tudok önmagam lenni, és ezt tanítom neki, vagy ezt mutatom, ezt a példát. De hogy azt gondolom, hogy ez nem, hogy amúgy is hullámzik a szülő-gyermek kapcsolat, főleg most én még nagyon az elején vagyok, de azt gondolom, hogyha nőnek, mondjuk még a kamaszkor is beköszönt, akkor még veszélyesebb ez a terep. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért, vagy hogy ez hogyan nézett ki, mekkora harc volt ez neked, hogy azt mondd, hogy én kilépek most ebből a családból és a hétköznapjaiból. Igen, és hogy hogy történt ez a gyerekek életében?
Hát a gyerekek életében nem volt ez könnyű, mert egyszer csak elkezdtek kevesebbet látni. Ugye, mert elköltöztem, mondom, jöttem rendszeresen, de hát azért az nem volt ugyanaz. Tehát többször nem voltam, mint voltam. Meg azt megérezték a gyerekek azért, hogy én jövök, nem pedig hazajövök. Hát aztán el is váltunk, ezt is hát a nagyobbik gyerek az persze fölfogta, a kisebbik még egy-két-három éves volt, talán nem értette, de hát aztán az is megértette. A nyaralást, azt persze az máshogy volt, mert akkor egy hónapig én velem voltak, egy hónapig Zsuzsával, vagy mindegy, ennek mindenféle kombinációi adódtak, és akkor lett nekem Iván nevű stabil partnerem, akit ők ismertek és szerettek, kedves ember volt, egyébként pszichológus volt, és ismerték és szerették, de azt persze nem tudták, hogy mi a viszony köztünk. Zsuzsa tudta, de hát a gyerekek nem tudták, de hát most nem nehéz lett volna akkor azért ezt még így elmondani. De aztán, mikor a nagyobbik lányom már 18 volt talán, és a kisebbik 15, akkor maga Iván mondta, hogy én mondjam meg a gyerekeknek, mert előbb-utóbb más valakitől fogják hallani. És nem is biztos, hogy rossz indulattal, bár még az is elképzelhető, vagy gunnyal, vagy becsmérlő hangon, hanem az is lehet, hogy teljesen semlegesen azt mondta, képzeljem el, mondjuk elmegy a lányom egy buliba, és miközben tölt magának egy asztal sarkán, azt hallja, hogy valaki azt mondja, hogy a Nátasdi meg a Pasia is ott voltak, a nem tudom hol, mert addigra mi már azért elég nyíltan éltünk. Tehát, hogy ezt ne várjuk meg, és ezt szokták úgy mondani, ugye, hogy kislányom, jobb, ha tőlem tudod meg, hogy mi van. És akkor még azon gondolkoztunk, hogy most csak a nagyobbiknak mondjam meg. Azt mondta Iván, aki pszichológus volt, hogy nem, mert ezzel éket vernénk a nővérek közé, hogy az egyik egy komoly titkot tud, és a másik nem. Ezt nem szabad csinálni. És akkor hát így volt, hogy mindkettőjüket leültettem, és mondtam, hogy egyébként az apropót az adta, hogy összeköltöztünk az Ivánnal, tehát szereztünk egy nagyobb lakást, ahova összeköltözőben voltunk. És így vezettem föl, hogy hát azért is költözünk most abba a szép nagy lakásba, mert hogy Iván is oda fog költözni, mert hogy mi egy szerelmes pár vagyunk, és úgy élünk, mint más házaspárok, és együtt is alszunk, és szeretjük egymást. És mondtam, hát bizony ennek van egy csúnyább neve, de azt is akarom, hogy a szájamból halljátok, buzik vagyunk. Azt akartam, hogy ezt az én szájamból hallják, és hát ők nagy, hát hogy mondjam, felindultsággal fogadták ezt. Látszott, hogy inkább úgy reagálnak, mint hogyha valamely betegségemről számolnék be, szóval sajnáltak. És hogy jaj, hát milyen nehéz lehet, és hogy hát biztos sokat csúfolnak ezért, és mit tudom én. Így történt valójában, és hát akkor ettől kezdve már hát már más szemmel, de nem néztek nagyon más szemmel, se rám, se az Ivánra. Igen.
És annak, hogy Zsuzsával összeházasodtatok, annak mondjuk egy fontos célja volt az, hogy neked legyen családod, hogy mondjuk szülessenek gyerekeid?
Igen. Én nagyon szerettem, mert rettenetes konfúzió volt az én fiatalságom, mert hát egyrészt arra vágytam, hogy férfi legyen az én partnerem, és az szeressen. És nem is csak a szex, hanem tényleg rendes kapcsolatra vágytam, ami hála Istennek megvalósult. Másfelől meg családot akartam, meg szerettem volna valahogy úgy polgári életet. Én ismertem én bohém figurákat, melegek is voltak köztük, művészek, ilyesmik. de valahogy az engem nem vonzott. Én nem tudom, én polgár akartam lenni. Tehát egy fából vaskarika volt az egész. Akkor megnősültem, hogy legyenek gyerekek. Nagyon örültem a gyerekeknek, és nagyon szerettem őket, és jó volt, hogy voltak. De hát persze ez azért ez egy időzített bomba volt, hát lehetett tudni, hogy ez előbb-utóbb ki fog pattani, vagy pedig hát annyira boldogtalan leszek, hogy az meg olyan szomorúvá válna, mert van olyan, aki bezárja magát tulajdonképp lelkileg, és bezápul, de akkor meg az ember óhatatlanul a környezetén veri le a keserűségét. Na, azt nem akarom. Elkezdtem egyébként észrevenni, hogy elkezdek keserű lenni és számon kérő, mintha ők tehetnének arról, hogy én nem úgy élek, ahogy szeretnék. Tudod, mint hogyha valakinek mondjuk, mint amikor a tornatanárt csalja a felesége, és ezért kegyetlen gyakorlatokat végeztet az osztálya.
Olyan érdekes, mert azt mondod, hogy a magánéletet nem, az nem a család, vagy nem a szülő-gyerek viszonyba tartozik, de
hát
mégis...
Nálunk így.
Nálatok hát, így, de hogy, mert milyen érdekes, mert ebből én azt gondolom itt a mikrofon másik oldalán, hogy akkor biztos van távolság, vagy hogy nem ismeritek annyira egymást, ez egy hülyesség, ez egy általánosítás, miközben az, hogy azt hallom, hogy a lányaid mondjuk így reagáltak, és azt mondja, empatizáltak abszolút 15 és 18 évesen veled ebben a helyzetben, átérezték, hogy neked ez milyen, az azért mégiscsak azt igazolja, hogy itt van egy nagyon erős, fontos, szeretett kapcsolat.
Anna, nekem fogalmam sincs arról, hogy mit gondolnak rólam, de hát nekem nincs jogom ezt firtatni, hát nem. Ez azért az ő titkuk, hát és ez így is kell, hogy maradjon.
Igen.
Anyád tudja, hogy te mit gondolsz róla.
Sajnos azt véli, tudod, ez a baj, hogy úgy gondolja, hogy tudj. Nem tudja,
én
persze senki nem.
Gondolom.
Igen. Van egy barátnőm, akinek 3 gyereke van, és most már a kisebbik is iskolába ment, és a 2 nagyobb osztályában mindenhol van azonos nemű család, mármint, hogy a szülők azonos neműek, és ez olyan teljesen természetes, és a kicsi is most iskolába ment, és akkor gondolta otthon a barátnőm, hogy akkor erre felkészíti ugye a saját gyerekét, és akkor azt mondta, hogy figyelj, képzeld el, hogy az Eduardnak a szülei, ők mind a ketten fiúk. És akkor az volt erre a válasz, hogy de érdekes ez a név, hogy Eduard, még soha nem hallottam. És ez annyira gyönyörű, és olyan nagyon természetes, hogy így kéne, hogy legyen, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az unokáid már vannak, unokáid.
6 darab
unokád van. Hogy ebben a generációban, egy generációval később ez az, hogy a nagypapának van egy szerelme, férje, akit Márknak hívnak, az mennyire egy egészen természetes dolog.
Hát úgy tűnik, hogy igen. A 4 éves unoka az úgy beszél rólunk, hogy van az Ádám nagypapa és a Márk nagypapa. Mert valahogy hát oda rak minket egymás mellé, és hát akkor igen. És azt mondta a lányom, hogy azt mondta a múltkor, hogy neki 3 nagyapja van. Van a Józsi nagypapa, az az apjának az apja, és van az Ádám nagypapa és a Márk nagypapa. Ezt így tartja számon. Hát akkor most mit csináljunk, ha neki ez így jó. Arra emlékszem azért a legelső unoka, amikor úgy cseperedett, 6-7 éves volt, és jött hozzánk látogatóba, és akkor valahogy bement a hálószobába, és látta, hogy ott egy dupla ágy van, és meg van ágyazva 2 párnával, 2 emberre. És akkor azt megkérdezte, hogy itt kik alszanak itt, és akkor mondtam, és mondta, hogy jó. Hogy aztán ő ebből milyen következtetés volt, nem tudom, hogy mikor történt az, hogy az anyja azt mondta neki, hogy na, ide figyelj, ez így van, hát ezt nem tudom.
Ádám, nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem. Nagyon-nagyon...
Örömmel.
Köszönöm, hogy ezt mind elmesélted, meg nagyon köszönöm, hogy írsz még mindig. Nagyon-nagyon szuper. A hidas írásod, az most a legnagyobb kedvencem. Mindenki olvassa el, azt javaslom, az új kötetet és a régieket is. Minden jót kívánok neked, Ádám.
Köszönöm szépen. Örömmel jöttem. Szervusz.
Köszönöm, hogy meghallgattátok. Sziasztok.
Hallgass meg az Ezt senki nem mondta többi részét a Könyves Magazin podcast csatornáján, és olvasd tovább a sorozatról a könyvesmagazin.hu-n, ahol minden rész után könyvajánlókat is találsz. Ha kapcsolódnál a podcastben elhangzottakhoz saját történettel vagy kérdéssel, írd nekünk az Ezt senki nem mondta @könyvesmagazin.hu e-mail címre. Családi ügyekben is legyünk biztosak a dolgunkban. Ezt senki nem mondta. A podcast sorozat fő támogatója az Alfa Biztosító.